kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető, és a svájci zürichi kalandokkal folytatjuk a világszámot itt az Inforádióban. Az biztos, hogy itt tényleg meg kell nézni azért az árakat. Kedves barátom, akit kivittem magammal erre a zürichi túrára, a másik barátom, a kollégámmal együtt, hát egy dermedten figyelte néha az éttermi árakat, amikor mondtam, hogy hát akkor menjünk be és ígyunk egy kólát. Nem szabad átszámolni, mert akkor az ember úgy érzi, hogy pénzkidobás. Hát valójában az itteni árakat így el kell könyvelni, és ki kell fizetni, és nem szabad problémát csinálni belőle, mert akkor nem tudjuk így feldolgozni magunkban. Kivéve persze, hogyha korlátlan mennyiségű, vagy legalábbis kevésbé korlátozott mennyiségű pénz áll rendelkezésünkre. Egyébként vannak nem túlságosan drága szállás lehetőségek Zürichben, mint mondtam, mi is egy ilyen kisebb hotelben, az egyik negyedben, izgalmas negyedben szálltunk meg, és teljesen tiszta volt, korrekt. Igaz ugyan, hogy külön volt a mosdó meg a vécé, de azt is zárni lehetett, zárni kellett, tehát lényegében még talán jobb is volt, és igazából könnyen megközelíthettük. A parkolásért pluszban elkértek 20 svájci frankot, ami azt takarja, hogy durván 6000 forintért parkoltunk egyetlen éjszaka. Hát ez persze borsos ár, de ha kiszámoljuk, hogy egyébként a svájci parkolás mennyibe kerül, akkor már nem is olyan vészes, mert irgalmatlanul sokat kell fizetni azért, hogy az autót ott tárolgassuk. Svájcban van már felhőkarcoló is Zürichben, az ipari negyedben, a Mag Tower, 126 méteres, és ez Svájc második legmagasabb épülete, csak Bázelban van ennél magasabb. Már messziről látszik ez a toronyépület, mert hogy amikor süt a nap, megcsillan a napfény a fantasztikus acélborításon, úgyhogy nagyon szép kis felhőkarcolót építettek ide. A külvárosi részben az egykori gyártelep területén nincsenek magasságbeli korlátozások. A belvárosban még fontos, hogy a templom tornya legyen a legmagasabb, úgyhogy oda nem mindenféle épületet engednek építeni. Van Hofstrasszén, hogyha elkezdünk sétálni, akkor átmegyünk a kis folyócskán, gyönyörű üzleteket láthatunk, rengeteg óraüzlet van, és kínálják a termékeiket, kisebb kis divat üzletecskék, csoki boltok, abból rengeteg van, van kis csoki múzeum is, és hát a svájci csokoládé legendás, itt aztán bőven van választék, és meg lehet ezeket venni a belvárosban is. Bár hozzáteszem, mi azt csináltuk a kollégák ötletére, hogy beültünk az autóba, és elmentünk egy körülbelül 3-4 kilométerre a belvárostól lévő plázába, és annak volt egy élelmiszer osztálya, és aztán tényleg ott mennyiségre, nem csak minőségre lehetett végre termékeket vásárolni, és akkor így jobban megérte, akkor meg lehetett venni a kötelező csokoládékat az itthoniaknak. Itt egyébként ahhoz képest, hogy a központtól másfél kilométerre mennyibe került egy csokoládé, ahhoz képest a külvárosi plázában ennek körülbelül a 40%-a volt. Tehát óriási árkülönbségek vannak. Minél inkább távolodunk a belvárostól, annál olcsóbban tudunk megszerezni hasonló jellegű dolgokat. Úgyhogy érdemes autóba ülni és kimenni. Rengeteg új étterem nyílt az ipari negyed környékén, épp úgy, mint a zürichi külvárosokban, főleg amiatt, hogy rengeteg a bevándorló, és a saját maguk kiszolgálására is létrehoztak éttermeket. Emiatt egyre több a tájétterem, arab étteremből sok van, kínai éttermek, és hát mindenféle kis specialitásokat árusító bódékból is van bőven. De létrejöttek klasszikus európai, svájci vagy zürichi ízeket kínáló új éttermek is. Az egyik nagy sláger például a Le Chef, ami azért érdekes, mert hogy 28-29 éves kedves hölgy a főszakács, és írt egy könyvet, ami hát rendkívül népszerű volt itt Zürichbe. Tiszta vörösre festette a haját, ilyen fekete pánttal fogadta össze a hölgy. Hát emiatt, amikor kitették a címlapra, meg elkezdték reklámozni, akkor így tetszett az embereknek. És hát elmondta, amikor beszélgettem vele, hogy egy kicsit megpróbált a franciás konyhából is valamit átvinni ide, és jó fantáziával megcsinálni az éttermét. Ami fura, hogy egyrészt a főszakács a dizájnja egyben az étteremnek a jelképe is, és hát van neki egy fotóművész barátja, és elkezdett felvételeket készíteni a hölgyről, de mindig úgy photoshopolta a képeket, hogy ilyen bajuszt rajzolt rá, és az összes fénykép bajszos nőt ábrázol, és a főszakács hölgynek mindenhol bajsza van. Az furcsa, az biztos egyedi, az kétségtelen. Érdekes egyébként az is, hogy mondjuk milyen fogások vannak egy ilyen étteremben. Például wasabis saláta céklával, jó finom kis ilyen japán tormás csodálatos izgalom. Aztán van még sajta töltött lazac tekercs, jó kis svájci pásztorsajt persze, aztán krémleves, citromos krémleves, mentával és mézzel. Akkor argentin marhaszték, és vannak ott a mangóval édességként hozzá kivi, kókusz, ilyen kaki gyümölcs és csokimázas rudacska. Hát nagyjából így néz ki például egy menü. Na, de természetesen ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kicsit ilyen degustációs jellegű fogásokról van szó, tehát az argentin marha nem azt jelenti, hogy lelóg a tányérról, és ott kell keresgélni az asztal lábánál, hanem hogy éppen, hogy egy ham bekapjuk, és akkor már vége is. Hát ilyen klasszikus, hogy a végén még az ember elmegy egy jót kajálni valamelyik gyors étterembe, de azzal együtt kétségtelenül zseniális ízkombinációk vannak itt, és hát tipikusan egyébként az előkelő svájci éttermekben eleve 5-fogásos, 6-fogásos, 7-fogásos menükből lehet választani. Már nálunk is sok helyen divat az elegánsabb helyeken, és itt Svájcban ez pedig talán még gyakoribb, főleg Zürichben. Visszatérve egy kicsit az éjszaka világából, a nappal világába, meséltem már a Bahnhofstrasse-ről, meg a főpályaudvarról, ami a lelke Zürichnek. Van egy szobor a bejáratnál, Alfred Recher, a vasúttársaság korai elnöke az, aki ezen szerepel, és hát annyira hálásak a vasútnak a zürichiek, mert az iparosodás időszakában a közlekedés lehetővé tétele összeforrasztotta, egységbe forrasztotta Svájcot, és nagyban segítette Zürich fejlődését. Úgyhogy nem véletlen, hogy a legnagyobb szobor a vasúttársaság egykori elnökét ábrázolja. Híresek a zürichi egyetemek. Einstein is itt tanult, erre rendkívül büszkék, és 21 Nobel-díjas került ki a zürichi egyetemekről, ami nagyon komoly szám. Svájcban, Zürichben a rómaiak éltek itt korábban, Turicum, így hívták Zürichet, és komoly fürdőt hoztak létre a rómaiak. A fürdőt rabszolgákkal üzemeltették, úgy működött, hogy hatalmas konténerben vizet forraltak a rabszolgák, és a párás gőz a fürdő falait is átitatta, és a levegőjét is izgalmassá tette, tehát ez a korabeli római fürdő lényegében egy római szauna volt. Meg lehet nézni ma is kis karcokon, rajzokon, hogy hogyan fürdőzhettek egykor a római előkelőségek, akik itt laktak Turicumba, vagyis Zürichbe. Fürdő utca, meg fürdő köz, így hívják azokat a helyeket, ahol a római romokat is látni lehet. Ezt is jól megcsinálták, mert lényegében befették a római romokat, és hogyha lenézzünk, akkor alattunk látható a fürdő maradványa, és a két oldalon pedig karcokon mutatják be az embereknek, hogy milyen volt a római időszak. Úgyhogy van Römergaste római utca, meg fürdő köz, és büszkék a svájciak a római emlékekre is. Érdekes egyébként, hogy mivel nyáron gyakran megszorul a levegő abban a kis közben, ahol vannak ezek a római emlékek, ezért jobbról és balról hideg levegőt fújatnak be folyamatosan, hogy miközben az emberek olvasgatják a táblákat, vagy nézegetik a romokat, ne érezzék úgy, mintha maguk is szaunáznának. Úgyhogy erre sem sajnálják a pénzt, legalábbis erre nem sajnálják a svájciak. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk a műsort, a híreket követően, maradjanak továbbra is velem.